114, 115, 116.
117 perc.
Akkor stúdió hívja fiók Skype-ot, stúdió hívja fiók Skype-ot, fiók Skype, kérlek jelentkezz. Szi Pál, a Binner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, az űrtechnológiai témák szakértője. Hát azok után, hogy dokkoltunk most Horváth Gábor kollégámmal, nagyon sok szeretettel köszöntöm a vonalban.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
És űrőrül, tehát most abban segítsen nekem, kérem szépen a legelején, hogy akkor most Trabant vagy Tesla? Illetve most egészen pontosan egy Tesla kerülgeti a Trabantokat. Mi folyik a világegyetem végtelennek látszó nagy strádáján itt a naprendszerünkben 2020 júniusában Trabantok és Teslák ügyében?
Igen, tehát szegény Tesla ugye szerb volt, és egy nagy, hát ugye tudós, és őról a több mindent elneveztek, többek között például az Elon Musknak az autóit, de hát igazából volt ilyen magnetofon is, és mint ahogy említette a Trabant szót, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy kísérő műhold, vagy pedig szó szerint szatelit, vagy Sputnik, csak hát attól függ, hogy melyik nyelven, hát ugye mondjuk ugyanazt a dolgot. Tehát azt jelenti, hogy műhold kísérője, hát ugye valaminek átvitt értelemben műhold ez a Trabant.
Hát minden esetre könnyebben beszerezhető volt annak idején, bár ott nem is a monetáris háttérrel volt a probléma, ugye, hanem időkorlátok voltak, bár állítólag az űrben lassabban megy az idő, hogyha Trabantra vár az ember.
Amennyiben a róla elnevezett autóra gondolunk, akkor igen.
Így van, tehát tele van érdekességekkel és játékosságokkal maga az űr program is. Én említettem már önnek a legutóbbi személyes beszélgetésünk kapcsán, hogy ugye az űrodüsszea folytatásának megjelenésekor a szerző legnagyobb megdöbbenésére összefoglalta az első regénye óta megjelent évtizedeket, és abban viszont azt tapasztalta, hogy az űrkutatás egyszerűen lépkedett az űrodüsszea című film után, használták a zenéjét, használták azokat az elemeket, amiket egyébként a filmben alkalmaztak, de most akkor mi van előbb? Vagy az időben most már teljes káosz van?
Általában az emberiségnek úgy szépen lassan visszanézve a tudománytörténetben halad előre az nevezzük úgy, hogy az érettsége, hogyha ezt lehet így mondani, tehát ugye a tudása, és több különböző érettségie van neki. Ez általában a háborúkban szokott kicsúcsosodni, amit először, hát ugye nyilván a rossz fiúk kezdenek, majd utána a sok-sok jó fiú halálával végül is, hogy mondjam, megnyerődik, de közben hát ugye rengeteg olyan feladat van, például fejleszteni ugye a technológiát, hogy a jobbik ugye győzzön, tehát az, akinek több eszköze, több, mondjuk ki nevén, több, tehát ugye tudása van, ez talán rá a legjobb szó, és ugye képessége. Úgyhogy ha az emberiség valóban egy gömb alakú földön lakik, azt hát ugye körülveszi a világűr, és mivel az ott van, azt is érdemes felkeresni. Erre világtörténelemben visszanézve megfelelően, hát ugye tudósok jöttek, ők is használták a meglevő alapmatematikát, alapfizikát, és tehát ugye Tsiolkovszkijtól kezdve Goddard az amerikaiaknál, ugye a németeknél Werner von Braun és a többi elkészítették azokat a matematikai, fizikai, végül is technológiai háttereket és alapokat, amiben sajnos ugye szintén benne volt egy háború, és aztán utána eljutottunk ugye valahova, ahol most éppen vagyunk. Ebben azt akarom mondani, hogy mindig egy folyamatosságot kell benne tehát ugye keresni, és minden adott korban van valaki, aki megszüli az adott kor alapszintjére jellemző újítást, amiben mégiscsak első lesz, és akkor majd megy tovább a többi abba az irányba.
Hát, hogyha most van világbéke valahol, akkor úgy tűnik számomra, hogy a világűrben most éppen az van. Hiszen az amerikaiak évek óta, hogyha jól tudom, akkor az orosz szajúzzal stoppoltak a világűrbe, vagy orosz űrhajók, nem, az orosz űrbázisra stoppoltak a világűrbe, és együtt érték el, és mai napig is együtt működve dolgoznak több nemzet kutatói is, tehát úgy tűnik, hogy a világ béke a világűrben már kitört.
Azt hagyj mondjuk el, hogy az amerikaiaknak van fönt most jelenleg a világűrbe űrtulajdonuk, mégpedig a Nemzetközi űrállomásnak az amerikai, illetve a nevezzük úgy, hogy a nyugati szegmense, és azt igazából a legnagyobb hozzájárulást az amerikai űrsiklók adták hozzá, mert hogy a fő elemek azzal lettek fölvíve.
Május 29-én, tehát az elmúlt napokban lett volna 106 éves Kennedy, ugye, aki azt mondta annak idején, hogy 10 éven belül embert juttatunk a Holdra. Tehát valamikor, mintha ott indult volna valahol a hidegháború kellős közepében maga az.
Megint kimondta a szót, ugye háború. Igazából azért volt egy jó ötlet, ez egyfajta egy ilyen demokrata ötlet volt, bár nem volt más alternatíva, hogy ha valaki arra képes, hogy eljuttasson embert a Holdra, akkor annak technológiai felőnye van, technológiai fölénye van, és e felől nem lehet majd senkinek sem kétsége. Tehát igazából úgy nyert meg egy háborút, úgymond ezt a hidegháborút, hogy nem ölt meg senkit, illetve áttételesen ugye nyilván voltak áldozatok, ebben az űrversenyben, ugye mindkét oldalon, de igazából az volt az előnye ennek, hogy egy abszolút békés, az egész emberiséget szolgáló, mert végül is az egész emberiséget ugye szolgálta ez a tevékenység, nyertek így ők. Annak idején ő ezt már ugye nem érhette meg, de igen, ez így van.
Ez nagyon érdekes perspektíva volt, amire most felhívta a figyelmemet ebből a szempontból. Én még nem csak, hogy nem vizsgáltam, de még talán a tankönyvekben sem tanultam mindazt, amit ön most elmondott nekem, hogy könnyebb háborút vagy hidegháborút nyerni, hogy ott dominanciával jelen lenni, ha az ember az űrben kezd el mászkálni és motoszkálni. Hát Elon Musk esetében azt hiszem, hogy sokkal inkább kíváncsiságról van szó, és egy olyan fajta, hát nevezhetjük ezt dominanciának egy üzletember szempontjából, hiszen Csás Simonyi már járt az űrbázison, ugye magyar származású üzletemberként már kétszer is. Valami inkább, valami talán új arculat, nem? Hiszen bekerül a magánpénz, a magántőke az űrkutatásba, az űrprogramokba, a világ valamennyi űrprogramját picit azért befolyásolva.
Általában mindig kell először is egy államnak, ha már államok vannak ugye a Földön, akkor egy politikai akarat. Ha ez a politikai akarat, aminek ugye a megtestesítője részben a nemzetközi jog, amit sok állam alakít ki, illetve egy adott államnak a, nevezzük úgy, hogy például szenátusa, vagy az oroszoknál ugye a Duma, és a többi, most az összeset felsorolni, de az állami vezetés úgy gondolja, hogy támogatja, vagy inkább azt mondjuk, hogy nem blokkolja ezeket a tevékenységeket, akkor kialakít rá egy olyan jogi és az adott kornak megfelelő, tehát ugye gazdaságba illesztett jogi lehetőségeket, hogyha az adott földön létező történelmi pillanatban van elég ismeretanyag és eszköz ahhoz, hogy följussanak például a világűrbe, akkor ezt meg is fogják tenni. Nem feltétlenül volt mindig így. Általában, ha amerikaiaknál űről volt szó, mindig azt mondták, hogy a NASA. Tehát nem nagyon volt külön az, hogy például Elon Musk, vagy pedig az ő cége, ez a SpaceX, vagy majd netán esetleg a Virgin Galactic, vagy a Boeing. Itt nem reklámokat említek, hanem NASA megbízásokat, tehát ami már NASA az államinak minősül, ami már adófizetőknek a pénzéből megy, amíg ez nem kerül nyilvánosságra, addig lehetne mondjuk reklám, vagy annál még rosszabb egy ipari titoknak a kiszivárogtatása, de ez esetben már végül is nem erről van szó. Amerika tulajdonképpen azt játszotta, hogy ne kifejezetten az adófizetőknek a pénze legyen politikai akaratból kockáztatva, hanem engedélyezve vala ott, hogy a magánszféra saját pénzügyi, hát ugye befektetésekben, ami az előző sikeres megrendeléseiből tud előállítani, előállíthasson olyan üreszközöket, amit aztán állami megrendelésként egy NASA programba beillesztve elkezdhessenek használni. Nem tudom, mennyire tudom mondani.
Többek között ezért is szeretek önnel beszélgetni, mert hogy még tisztában láthatom picit ezt a helyzetet. És akkor beszélgessünk most kicsit a szombati eseményről. Ugye először, ami hivatalos megfogalmazásokból én tudom, ugye emberes űrrepülést indította a SpaceX, azaz Elon Musk első emberes űrhajója indult el szombaton este, eddig csak teherszállítással foglalkoztak, vagy kísérletezett, de most akkor ezek szerint már lehetőség nyílt rá. Állítólag a hírek szerint megnyitja tulajdonképpen az űrturizmus és egy egészen újfajta űrszemlélet, vagy űrutazás felé az irányt. Ez valóban így van?
Tulajdonképpen részben igen, és ez ugye összhangban van az előzőekben elmondottakkal. Ha politikailag nincs gát abban, hogy amit a vállalkozók az adott kor szintjén levő technikával, amit nyilván ők is előrefele mozdítanak, mert rengeteg célirányos ugye kutatást, inkább fejlesztést, ami már részben ipari titok is, míg a Saturn 5-nek az egyik utolsó tervét átadták annak idején egy középiskoláknak a megfelelő források szerint. Nyilván ezeknek az űreszközöknek nem lesz nyilvános a know-how-ja, hanem az annál a cégnél marad bent, aki ennek ugye a fejlesztője. De ez is már ugye inkább egyfajta jog. Tehát persze, hogy mindig kellenek olyan emberek, akik ezt előmozdítják, de ahhoz az kell, hogy ne legyenek olyan gátak, ami abszolút visszafékezi őket. Nyilván, hogy mondjam, képzeljük el magunkat a 60-as években a Szovjetunióban, nem biztos, hogy ott abban a brezsnyevi időszakban ilyenre lehetőség lett volna, ám bár, mint tudjuk, nem buta embereik voltak, mert hogy az Iljusintól kezdve, tehát ugye Tupoljevéken át, és hát ugye a Koroljov, meg az összes többi fejlesztőket mondok most itt, ugye elsősorban nem űrhajósokat, hát nem voltak gyakorlatilag butábbak, sőt, hogyha esetleg nem abba a korba és nem oda születtek volna, akkor már lehet, hogy rég a Marson lennék, vagy akár még azon túl is.
Ön egyébként az űrtechnológiai szerelmese évtizedek óta. Bár ön vágyik a világ űrbe? Részt venne egy ilyen űrutazáson?
Hát aki azt képzeli, hogy nem a világ űrbe van, az...
Jó,
mert hogy akárki akármit csinál, reggel, délben, este, viharban, napsütésben, a világ űrben van, mivel a Föld az a világ űrben van, és kettő közül, hát a Föld és a világűr közül nyilván a világűr a nagyobb.
Igen, nagyon szeretem ezt a gondolatot, ezt már korábban tanultam. Részt venne egy űrutazáson örömmel? Kipróbálná az űrturistaságot?
Hát nyilván igen, mert hát ugye miért mondjam azt, hogy nem, bár hogyha az ember perzenkedne, akkor mondhatná azt, hogy nem. De hát tulajdonképpen miért ne igen? Persze ehhez azt kellene, hogy egy olyan jellegű legyen egy ilyen utazás legalább, mint egy repülős utazás, és valaki kibírja azt az állapotot, hogy amikor súlytalanságba kerül, akkor elkezdi úgy érezni, hogy zuban, egészen konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a súlytalanság érzése az a zuhanás megkezdésének időpontja, amíg az ember el nem éri azt a zuhanási sebességet, hogy a Földön a légkörben már a légkör ellenáll neki, akkor visszakapja ugye a súlyát, de amíg elkezdi ezt a zuhanást, addig az az érzés állandósul fönt végül is a világűrben, ha valaki egy ilyen mikrogravitációs környezetbe kerül, ami nem más, mint egy állandó zuhanás. Vagy a Föld körül zuhanunk, csak mindig odébb megyünk, és nem tudunk leérni a Földre, vagy pedig két égítés között, tehát ugye dobnak át per pillanat minket, attól függ, hogy most ilyet végül is nem sokan éltek át, tehát ugye akik a Holdat megkerülték, ugye, vagy pedig leszálltak a Holdra, azok érték át a két égítés közti ilyen utazást.
És ugye azt is öntől tudom, hogy 40 évvel ezelőtt pont még ezekben a napokban Magyarország eddig első és egyetlen űrhajós, a Farkas Bertalan éppen fent volt valahol a világűrben.
Igen, tehát magyar születésű emberként ketten voltak már fönt, és összesen háromszor, hogy ezt így mondjuk, tehát ugye kétszer a Csár Simonyi, mint turista, és mind a ketten a tulajdonképpen például mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetemen is hát ugye voltak hallgatók, hogyha jól tudom, bár igazából Charles az első sorban fizikus is volt, de nehogy itt most fejből olyat mondjak, ami nem igaz. Tehát mindig mindennek utána érdemes nézni. Nagyon szoktam tisztelni azokat a kollégákat, akik mindent tudnak mondani fejből, amit már előtte megtanultak. Én igyekszem az agyamat egy picit úgy használni, bocsánat, nem vagyok olyan jó memóriájú, úgy néz ki, de helyette viszont az ember, ha igyekszik megfelelőképpen kreatív lenni, akkor abból esetleg jöhet ki valami, majd ha erre külön rákérdez, elmondom, de alapvetés az, hogy Farkas Bertalan is azért lehetett annyira sikeres többnyire összességében az egész magyar űrkutatás számára, mert egy rossz dologból, egy apró ötlettel nagyon jól jött ki végül is Magyarország. Az volt a rossz dolog, hogy a Szőz 33-mal, ezt most én is tudom fejből, a bolgár űrhajós, akinek most nem tudom fejből a nevét, de őszintén bevallom, ő nem tudott följutni a űrállomásig, mert a dokkolás során, amikor megközelítették a Szőz 33-mal az űrhajót, akkor valami hiba volt, és emiatt végül is kényszer leszállást kellett nekik végrehajtani, de sikeresen, rendesen visszahozták őket. Most amiatt, hogy ezt a malőrt kivizsgálják, gyakorlatilag egy évvel elhalasztották a Farkas Bertalanék utazását, és ekkor jött az a zseniális ötlet, hogy mi lenne, hogyha a rendelkezésre álló időt fölturbóznák azzal, hogy további mérőműszereket, kísérleti eszközöket készítsenek a Farkas Bertalanék számára. Végül is számos olyan dolog volt, ami már fönt volt a világűrben, és kísérlet, ezeknek is általában utána lehet nézni lexikonokban. De az ekkor tájt született fejlesztések, és így kialakult fejlesztő műhelyek, például a mind a mai napig az emberes űrkutatásban használt személyi doziméter, tehát személyi sugárzás adagmérőt készítették, ennek a neve Pille, és ez mind a mai napig üzemben van, illetve az a Balaton nevű pszichológiai munkabíró képességteszt, amit utána például a magas hegységekben is, és más egyéb ilyen munkaalkalmassági helyeken borzasztó sikeresen használtak, és ezen felül egy csomó csak akkor használt eszköz is volt, ilyen például anyagtudományi kísérletek, orvostudományi kísérletek, interferon, és a többi, és a többi. De igazából nem az a célom, hogy én most itt elhadarjam a tudit, hanem fölhívjam a figyelmét embereknek, mert nem véletlenül, hiszen aki űrhajós szeretne lenni, és nem lesz űrhajós, de még a munkája eljuthat a világűrbe, és ez az arány körülbelül 1 a 10 000-hez, tehát 10 000 magyar munkája juthat el a világűrbe, és csak egyetlen egy űrhajós. Tehát aki esetleg érdeklődik ez iránt, akkor utána nézhet, hogy majd a következő magyar űrhajósnak milyen eszközöket lenne érdemes fölvinni kísérletre, vagy akár szolgálati célra, ne adj Isten, olyan eszközöket kitalálni, kifejleszteni, pályázatot beadni rá, amivel a holdutazás, aztán később majd a Mars utazás megtámogatható. Én most itt nem fogom megmondani erre a tutit, én nálam sokkal okosabb hallgatók vannak, akiknek, hogyha vannak ötleteik, és ezt megfelelő háttértudással és vállalkozói kedvel, valamelyik biztos megvan már, aki ilyen adást hallgat abban, összeszedi magát, és akkor utána előállítja azt a dolgot, amire akár esetleg a 10 000 ember közül 3-4 olyan akad, de akár több is, akár 100 is, akire később az egész ország is büszke lehet, ugyanúgy, mint ahogy most ugye Farkas Bertalanra, illetve azokra a fejlesztőkre, akik annak idején elkészítették azokat az eszközöket, amiket fel tudott vinni magával a Farkas Bertalan. Itt most elkezdhették mondani neveket, de senkit nem akarnék igazából megsérteni vele. Ezek az internettől kezdve tehát ugye a régi papír alapú, tehát ugye a lexikonokban is mind-mind ott vannak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Ezt a kérdést, amit most nem tettem fel önnek, akkor felteszem egy következő műsorba, de csak az adásidőnk miatt. Vízi Pált hallották, a Wigner Fizikai Központ munkatársát, az űrtechnológiai témáink egyik szakértőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor hadd említsem meg azt gyorsan, hogy ugye a szombati startnak a Facebook oldalon, még pedig a Galileo Webcast Facebook oldalon keresztül visszanézhető az ön szakkommentálása mellett az indulás, és azok az órák és azok a pillanatok is, amikor ugye a Dragon nekivágott a világűrnek.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, de meg kell említenem, hogy magát a Galileo Webcastot Tepicki István barátom felügyeli, szerkeszti és gyakorlatilag tulajdonolja, és az igazi nagy fejből minden tudó szakértő az a Zsombok Gábor volt. Én meg inkább azon voltam, hogy amik elhangzanak, azokat a megfelelő időpontban a NASA TV-ről mindig beillesztettem azok közé az ismertetés folyamok közé, amelyet a kedves kollégám előadott. A
TV Rádió oldalén hozzáférhetővé tesszük ezt az elkövetkezendő napokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és várjuk vissza adásba.
Mi köszönjük egymásnak.
Civil Rádió, az emberi hang.